Kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent ígéi ma Máté evangéliumából a 21. rész 28. versétől felállva hallgatom. Itt szól hozzánk Isten szent ígéje ma Máté evangéliuma 21. részének a 28. versétől. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menni az elsőhöz mondta, egy fia munkálkodjál ma az egy szőlőnek. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek, de azután meggondolván magát elment. A másikhoz is oda menni hasonlóképpen szólt, azt pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem megyek el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták neki az első. Mondta nekik Jézus, bizony mondom nektek a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki, ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Eddig olvassuk a szent igét, tessék el. Kedves testvérek, ebben a mai szent igékben egy olyan példázattal találkozunk, ami csak Máté evangéliumában fordult elő, négy evangélium közül csak ő jegyezte le ezt a különös kis párbeszédet, és azon belül ezt a példázatot, Jézusnak ezt az üzenetét. Az előbbi pedig az, ami nem sokára elközeledik majd időben is hozzánk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, ezt irány vasárnap szoktuk felidézni ezt az eseményt, és nagyon sokan örülnek ennek az eseménynek, áldásokat kiáltanak, áldott aki ő az Úr nevében, Hozsánna magasságban, de ez a nagy igazság, ez a nagy hallelujázás rögtön kis megbotránkozásba fordul, mert Jézus első útja a templomba vezet, és ott azt tapasztalja, hogy aféle perzsavásár, így szokták mondani, olyan fajta adásvétel zajlott ott a templom téren, annak is egy különleges helyén, ami idegen volt a templom eredeti rendeltetésétől. Nem kapott se Dávid, se Salamon, se korábban Mózes olyan utasítást az Úrtól, hogy ha már sok ember van valahol együtt, akkor egy kis üzletet is lehessen csinálni. És igaz ugyan, hogy nem bármit lehetett ott venni, nem egy ócska piac volt ez, az áldozathoz szükséges dolgokat vásárolhatták meg az emberek. Úgy volt valahogy, hogy a temetőben is szokás, hogy igyekszik mindenki valahogy közel kerülni a bejárathoz, vagy ahhoz a helyen, ahol sokan elmennek, hogy a portékáit árusítani tudja. És ha már jönnek a zarándokok, akkor vegyék meg tőlünk azt a kis ajándékot, legalább egy kis galambot, vagy váltsák föl a pénzüket, mert igaz ugyan, hogy kiváltság volt a birodalmon belül az elnyomott, bekebelezett kis népeknek, hogy a saját fizetőeszközükkel kereskedjenek és fizessék be az adót, de mindenki jobban járt a konvertibilis valutának, amely akkor a római pénz volt. Viszont a templom területén voltak olyan pénzek, amelyeken rajta volt a császárnak a képe, esetleg azzal a szöveggel, hogy Istenként áldott ő. Nem véletlenül, mikor Jézust megkísértik, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, akkor ő megkérdezi, hogy van-e itt valakinél egy adóbaras. Rögtön tudnak adni neki, ami nagyon kínos, mert a templom területén nem lehetne ilyen pénz az embernél, mert ez Isten károlásnak számítana. Szóval Jézus bemegy és látja ezt az egész csődületet, mindig így volt egyébként az evangélium szerzők ebben következetesen mindannyian szólnak erről az eseményről, csak máshová helyezik. János evangélium a Jézus működésének a legelejére, mindjárt az elején megmondta, hogy hogyan gondolkodunk erről a kérdésről. Többi evangélium valahol ide az Úr működésének a végére, az utolsó jeruzsálemi út végére, időre, mindegy, hogy mikor volt, valamikor egyszer ezt meg kellett mondani, hogy ez így nincsen rendben. Meg kellett mondani, hogy a korrupció bármilyen ügy érdekében, vagy bárkire mutogatva, vagy azzal a gondolattal, hogy jobban nálam van a pénz, mint a többieknél, ilyen vagy olyan színű ellenfeleimnél. Tehát egyszer meg kell mondani, hogy ez utálatos dolog, gazemberség a nincstelenekkel szemben, hogy többen kértek imát, azokért, akik nagyon rossz körülmények között vannak, a töredékéből lehetne segíteni nekik, annak a töredékéből, amit a hatalmasok ellopnak. És úgy tudjuk, hogy itt is Annás főpapnak volt egy kicsit üzlete a templom téren, a pogányok udvarán berendezett piac, és nem mert senki szólni, nem volt olyan nagy ügy, meg nyilván mindenki arra gondolt, hogy végül is nem haszontalan dolgokat árulnak. De Jézus úgy gondolta, hogy az én atyámháza imádságháza, ott ne történjék más, és megtisztította a templomot. Na most Annás hívei és a többiek a rómaiak által kinevezett egyházi vezetőség, a nem egyháznak hívták, mondjuk közösségi vezetők, inkább így mondanák, elállapodnak ezen, és számunk lép Jézus, hogy kicsoda hatalommal cselekszed ezeket. Ki adta ezt a megbízást neked? Hogy mersz olyasmikkel szembeszegülni, amik eddig olyan jól, olyan konszenzussal működtek? Ja, az imádság előtti szövegünkben Jeremiás megrendítő helyzetéről hallottunk, aki az Úr nevében szól, és kis hiány, ott nyomban felkoncolják őt, mert így járnak azok, akik olyan ügyekben megszólalnak, amikben általában közben egyetés van, nem bolygatjuk azoknak az ügyeit, akiknek túl sok hatalom van a kezükben. De Jézus bolygatja. Miféle hatalommal, milyen felhatalmazás alapján teszed ezt? És zsidó vita stílushoz tartozik, módszerhez az, hogy kérdésre kérdéssel válaszol. Én is kérdezem tőletek valamit, mondja Jézus, a János keresztsége honnan volt? De keresztségnek fordítja a Bibliánk, bár ez nem azonos azzal a keresztséggel, amit mi gyakorlunk, ez a zsidóságba való betérés utolsó aktusa volt, tehát valaki pogányként belépett a zsidó közösségbe, majdnem azt mondta, hogy bekeresztelkedett, tehát ez egy képzavar, mert a férfiak körülmetélkedtek, őket is befogadták, náluk nem volt ilyen ehhez hasonló beavatkozás, viszont amiben mindannyiuknak alá kellett vetni magukat a rendelkezésnek, az az, hogy elmentek a fürdőbe, vagy különösen jó időben kimentek a folyóhoz, ez a Jordán volt, és ott lezárták a bújtjukat azzal, hogy a vízben elmerültek, a vízben megmosódtak, valamilyen módon jelezve a világnak azt, hogy lezárták a bújtjukat, és valami új dolog kezdődik. Ezt vette át azután a pogányság az Úrhoz térve, és lett belőle a keresztség, annak többféle formája, de az üzenet mindig az, hogy valami lezárul és valami új kezdődik. Újjászületés történt, és vagy annak a reménye afelé elindult valaki, és ennek jeleként múlttal való szakítás jeleként ezt a látványos aktust véghez vitték. Most amikor keresztelő János, én ezt többször elmondtam itt ezen a helyet is, megszólítja a hallgatóit, csupa indó emlékszerűen. Keresztelő János nem volt keresztény. Ez a keresztelő szó, ez nem így hangzott ott, mondjuk inkább így, hogy a fürdető János, akinek az üzenetében az volt nagyon szellemes, hogy zsidóknak mondta, akik benne voltak az Ábrahám szövetségében, hogy ha ti pogány módra éltek, akkor ne gondoljátok, hogy megmenekültök Isten ítéletétől, teremjetek ugye megtéréshez illő gyümölcsöt, a fejsze a fák gyökerére vetetett, ez nem pogányoknak, mondta ő. A katonák, akik hozzámentek, nem idegen zsoldosok voltak, zsidó származásúak voltak ők is, a vámszedők is, mindenki, aki hozzámen, mentek papok is, és léviták is hozzá. Mint a tetelemi mai kis szakaszunkból az derül neki, hogy nem olyan nagyon sokan. Mindenki meghökkentett Jánosnak ez az üzenete, hogy szíveteket is metéljétek körül, és szívetek szerint térjetek az Úrhoz, nem a külsőségeknek a szintjén. És ezért szoktam én mondani, pláne olyankor, hogyha a szülőt érintettek zsidóságban is, hogy én a idehozott kisgyermeket nem keresztelem ki a zsidóságából, hanem fele keresztelem. Inkább még jobban oda kötjük az Úrhoz, Istennek megújító kegyelméhez. Szóval a János keresztsége honnan való volt, kérdezi Jézus a felháborodott, nagyon vallásos, tüntetően vallásos vitapartnereitől. A mennyből vagy emberektől? Isten biztatta őt erre, vagy pedig valamilyen emberi feltűnési elképzelés, feltűnési viszketegségből csinálta ezt. Van ilyen, amikor valaki kitalál valami furcsa dolgot, ami meghökkenti a világot, bizony a meghökkentés is Isten eszköze, még a megbotránkoztatás is van úgy, hogy ezzel kell élnie a profétának is. Szóval mennyiről volt, vagy emberektől? És ezek magukban elkezdenek tanakodni, és azt mondják, hogy ha azt mondjuk, hogy emberektől, félünk a sokaságtól. Mert mindenki azt gondolja Jánosról, hogy ő proféta. Mi nem gondoljuk, de politikai megfontolásokból nem merjük azt állítani, hogy nem a mennyből van, hogy elveszik itt népszerűségünket, hogy ilyen egyszerű. Ez az a pont, amit ha bevetnénk, akkor mindenki elpártolna tőlünk, ezért nem mondtunk ilyet, nem merjük kimondani. Mert a sokaság véleménye, szavazata mindennél fontosabb a számunkra. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből való volt, akkor erre rögtön azt fogja ez a rabbi felelni, hogy akkor miért nem hittetek nekik, hol voltatok, ti miért nem álltatok be a sorba? Ha az a mennyből való volt, amit keresztelő János hittetett. És ezért ehhez a gyáva megoldáshoz futamodnak, azt mondják, nem tudjuk, hogy honnan való volt. És erre a válasz, hogy jó, akkor én sem mondok meg nektek, hogy honnan származik az én felhatalmazásom, de hogy ne maradjon a levegőben ez a probléma, ekkor mondja el a példázatukat, ami a mára kijelölt szakaszunk, mi a véleményetek erről, mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia. Azt mondhatnánk itt, hogy ez nem arról szól, hogy az egyik zsidó volt, a másik pogány, és vannak ilyen magyarázatok, megnéztem, ez nagy melléfogás, hogy pogányok megelőzik a zsidókat, a üdvösségben nincsen erről itt szó, mindenki ilyen szempontból az egyik oldalon áll. De az is biztos, hogy, hogy az is egyenlővé tesz bennünket, hogy egy azon apától származik mind a kettő. És ilyen szempontból sincs kétféle ember. Ez nekünk mindig tudatosítani kell, hogy az apánk ugyanaz, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk, lehet, hogy különféleképpen gondolkodó testvérek, de az a gyűlölködő szembenállás, ami mindennapos tapasztalatunk, az méltatlan mindenhez, nem csak a kereszténységhez, vagy Isten népéhez, vagy egy kultúrához tartozó emberek esetében elfogadhatatlan, de ha nem egy kultúrához tartoznánk, akkor is így van, hogy egy apánk van, és vagyunk ilyenfélék és olyanfélék, és nincs igazunk akkor, amikor apánknak az áldását, figyelmét és az eredetet ki akarjuk saját. Csak mi származunk őkőle, többieket nem tudjuk, hogy hova tegyük, de ők amolyan apátok bizonyára. Hát amíg hozzáteszünk, amit egy vita elvében Jézus mondott, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Nagyon kemény szavak ezek, de úgy nagy általánosságban nincs más atya. Tehát ha valahová vissza akarjuk eredeztetni magunkat, nagyon szép az egyik evangélium, ugye Máté és Lukács mondja el Jézus nemzetségi táblázatát, és az egyik ezzel végződött végig, ez ezé, ez azé, az amazé, ez Ádámé, ez meg az Istené. Mindannyiunknak a nemzetségi táblázata ez, mert hát legkésőbb Noénál bekapcsolódunk mindannyian. És a vége ugyanaz, ez pedig az Isten. Egy atyánk van nekünk, mindannyiunknak, és nagyon fontos ennek a kis példázatnak ez az üzenete. Hagyjátok az apátokra, hogy ő tegyen igazságot. Nekem van gyerekem, van, de egy ennél is nagyobb család apjától tanultam, akinek 11 gyereke volt, ebből én vagyok a második, az első is közülünk egy ilyen nagy család atyától tanultam. Azt, amikor az én gyerekeim is maradottak, és verekedtek egymás között, és magamhoz szívtam őket, és azt mondtam, hogy a büntetés az az én keserű kötelességem, ti erre nem vagytok felhatalmazva. Ti egymásnak testvérei vagytok. Nincs alá és fölé rendelés, csak azért, mert az egyik erősebb, vagy idősebb. Nincs ilyen. Mindannyiunknak egy apánk van, Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, és ez alapozza meg felelősségünket és szeretetünket, és minden más, legkevésbé a gyűlöletünket. Az nem méltó ehhez a kapcsolathoz, az nem tartozik oda. Gyilkos indulatainkról nem is beszélve azokról a szörnyűségekről, amik most is, mint imádságban említettem, például Szíriában zajlanak. Szóval egy embernek volt két fia. A második megjegyzésünk a kis szakasszal kapcsolatban az, hogy az apa maga megy oda az első gyerekéhez, és mondja neki azt, hogy munkálkodjál ma az én szőlőmben. Mi a mi dolgunk ezen a világon? Az, hogy munkálkodjunk Isten szőlőjében. Nem azt mondják, hogy menjél fiam a kőbányába követ törni. Vagy menjél a gályára, láncoltasd oda magad és húzzad. Itt is van egy szőlőtő, mindig látjuk, és mikor szőlőérés van, akkor egy 8-10 fő szokott rajta lenni, megcsípkedünk. Örömünkben mindig, és ha marad belőle valami, akkor a szaratási hála ünnepére oda tesszük. Szőlő egyik legkedvesebb gyümölcsünk, és azt általában igaz fáradtságos munka az is kapálgatni, meg meccegetni, kötözgetni, de azért azt inkább inkább szórakozásból csinálja mindenki. És Béla nekünk egy pár tövet elültetett itt, talán egyszer majd a oszlopokra is fölfut a szőlő, de nézegetni, nyitogatni, beoltogatni, valahonnan kapni egy jó kis hajtást, és azt beoltani. Voltak ilyen oltogató emberek, akiknek nem is kellett engedélyt kérni. Ha volt valami nagyon jó fajta kis szőlőjükből egy vessző, akkor azt annyi darabkára vágták, ágy ismerősük volt, bementek a kertbe, és fogták magukat, és beoltották. És várták azt az örömteli dolgot, hogy majd ezen az oltványon valami különlegesen finom szőlő megjelenik. Szóval oda ment hozzá az apa, és azt mondta, hogy menj a szőlőkbe, és munkálkodjál. Mi ennek a földi életnek az értelme? Hangzatos szavakat szoktunk mondani, de egyszerűsítsük le, és mondjuk ki azt, hogy az, hogy munkálkodjunk, örömteli munkát végezzük. Nem az a rendeltetése, hogy dolgoztassunk másokat. Nem az a rendeltetése, hogy tekintsük üdülésnek és semmittevéssel, szórakozással töltsük el ezt az időt. Van a pihenésre is gondja Istennek, de 6 napon át munkálkodjál, és a 7. szentelt az Úrnak, akkor ne tégy semmi robot munkát, semmi olyat, ugye a munka is olyan, mint a családnak a gondozása, vagy az állatoknak a tartása, hogy nem akkor csináljuk, amikor kedvünk van hozzá, paraszt emberként, vagy magyarul a szőlőnél, azt a maga idejében kell metszeni, vagy a tövét betakargatni. Amikor ennek itt van az ideje, akkor kell megtenni, és aki elmondja ezt az időt, annak nem lesz a végén termése. Szóval legyél szőlőbe és munkálkodjál. Amikor a gyülekezetre gondolunk, akkor is azt kell mondanunk, hogy amikor így együtt vagyunk, az olyan, mint egy szőlészeti tanfolyam, termelési megbeszélés, de régen a templomok utolsó mondata, a papok utolsó mondata a templomban az volt, hogy kifelé. Mára ez ilyen éneklős, kellemes kis búcsú szövegnél szelítült, hogy menjetek el békességgel, az Úr legyen veletek, és akkor elkezdett szokott elhangrani. Ez régen így volt, hogy kifelé. Ne üljetek itt, hanem ti üljetek, csak legyetek csendben. Ne üljetek itt a végtelenség, menjetek és munkálkodjatok. Mit munkálkodjuk? Vigasztaljátok azt, akinek vigasztalásra van szüksége. Igazítsátok útba azt, aki eltévedt. Adjatok segítséget annak, aki nem bírja a terheit egyedül. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ez mind tennivaló, és ehhez itt kapunk bátorítást. Nagyon jó, hogy együtt vagyunk, de úgy vagyunk vele, mint a dömömbiz utáni emberiség, hogy nem akarnak elmozdulni Bábelből. Égigérő tornyot akarnak, egy hihetetlen tornyázat. Maradjunk együtt, még az Istennel szemben is, de Isten eredeti terve az volt, hogy menjünk és népesítsük be a földet, és uralkodjunk felette, hajtsuk uralmunk alá, gondozzunk, szeressük, és legyünk ebben értelmet. Jézus mondja, munkálkodom, amíg nappal van. Azért mennyei atyám is munkálkodik, mindez ideig én is munkálkodom, és ez fölhívás a tanítványoknak is arra, hogy ők is munkálkodjanak. Értelmes, szép dologra küldött el az atya. Oda jött hozzánk, nem minket rendelt maga elé raportra, és adta ki az ukázt, hogy mit csináljunk, és nem volt appelláta, mert büntetett, hogyha nem tettünk, nem itt van. Nincs semmi durva, ebben a példázatban kérés hangzik el. Az atya jött oda, hozzám elég jön, az én irgalmas Istenem, ezek olyan megrendítő felismerések, amikor végre megbékélünk az Úrral, és rájövünk arra, hogy nem a rettenetes tüntetéstől való félelem fogta meg a szívünket, hanem hogy elénk jött az Úr. Ő tette meg azokat a lépéseket, amiket mi azért nem tudtunk megtenni, mert olyan gátlásosak vagyunk, vagy éppenséggel még mindig az önmagunk mentegetésének az időszakánál tartunk. És ő elénk jön akkor, hogy találkozhassunk egymással, és mikor ráébreszt bennünket, hogy milyen csodálatos képességeink vannak, akkor azt is mondja, hogy menj bumerángodjál az én szőlőmben. A szőlő is az övé, én is az övé vagyok. A testvérem is az övé. A munka, amit végzek, az ő országában, az ő dicsőségére, az ő örömére történik. Amikor az ember a szőlőben bogarászik, vagy méhekkel foglalkozik, vagy bármi más egyebet kínál, akkor nem szokott felvetődni az a kérdés, hogy mi az én életemnek az értelme. Mert az olyan szép, és annyira adja önmagát a dolog, hogy érdemes volt ide megérkezni, oltogatni a szőlőt, és várni annak édes gyümölcsét, és élvezni azt. Ezért érdemes volt ez nagy kiváltság, hogy én is benne lehettem ebben a projektben, így mondanánk ezt ma. Nem csak csipegetem a szőlőt, egész máshogy csipegetem, ha én meccegettem, és én töltögettem a tőkét. Mit válaszol erre a felső megszólított gyerek? Kedves szavak után, amiben nem kerüli el a figyelmünket ez az apró részlet sem, hogy az apa meg is szólítja, azt mondja, hogy fia. A válaszban nincs benne az, hogy apám vagy uram, semmi. Csak egy vakkantás. Nem megyek. Nem megyek. Hallottunk ilyet már, szülőként is, nem is egyszer. Kis olyan, menj, tedd ezt vagy azt. Nem megyek. Nem megyek. A Dac is Istennek a teremtése bennünk, és néha nem is tudjuk magyarázatát adni annak, hogy miért nem. Nem, mert nem. Mert én úgy döntöttem, hogy nem, és akkor Isten is mondhat, amit akar, én akkor sem megyek. Ja, az ő szülőjébe menjek, akkor pláne nem megyek. Gondoljunk csak a talentumok példáltatása. Itt van, ami a tiéd. Rábíz egy talentumot, a gazda az egyik munkására, mondjuk így, hogy legyen a fia, de az nem csinálja azt, amit kérnek tőle, nehogy már valamit számon kérjenek rajta, ha kockáztatná ezt a talentumot. Itt valami a tiéd, ez a tiéd, de engem ne rángass bele ebbe a történetbe, miközben a másik kettő rábízott talentumokkal küzd kint a piacon, és hol veszít, hol nyer, de élvezi ezt a küzdelmet, aminek a végén majd azt fogja hallani, nem tudja persze ezt most, hogy jól van, jó és így szolgálva, kevesen hűvoltál, sokra bízlak ezután. De itt mondom, egy ilyen kurta vakkantása, válasz, nem megyek. De milyen jó, hogy folytatódik ez a példázat, és pedig azzal, hogy te azután meggondolván magad. Ezt hívjuk megtérésnek is, ez a meggondolván magát. Más belátásra jutott, felülbírálta eddigi gondolatait, megváltoztatta az eddigi dolgokhoz való hozzáállását. A megtérés, ha csak érzelmi ügy, nagyon hamar elvárulok, elfüstöl. Valahol egyszer együtt vagyunk, Isten tiszteleten, csodálatos énekek hangzanak el, valaki lelkesen bizonyságot tesz. lágya lélekkel valaki egy szólót közbelábor a szemünk, a szívünk szinte meg akar hasadni, vagy az örömtől, vagy a bánattól, és megtérünk, de holnap felébredünk, és keressük azt az élményt, és nincs. Nincs az az élmény, ami tegnap este volt, de a megtérés, a tanulja, görög szó itt a Bibliában, az szó szerint azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a nézeteinket. Belátjuk, hogy elhibáztunk a dolgokat. Ahogy egy úton a megtérés, az azt jelenti, hogy rájövök, hogy rossz irányba megyek, és nem mondok olyan butaságot, hogy most már maradjunk következetesek, ha már elindultunk egyszer, ne ugráljunk ide-oda, menjünk csak tovább ezen az úton. Nem, van lehetőség, szerencsére erre, hogy meggondoljuk magunkat. Hogy ezt minek a hatására tesszük? Hát annak a hatására, hogy Isten munkálkodik bennünk. Úgy rakott össze minket és az elménket is, hogy újra és újra vetődjenek fel kérdések, hogy jól van ez így? Jó irányba megyek? Nem szégyelem én magam ezért a vakkantásért, hogy nem megyek? Nem szeretem én mennyei atyámat, aki nem szörnyű dolgokat bízott rám, amelyek a nagyon alacsony munkához tartoznak, vannak olyanok, akiknek a munkája nélkülözhetetlen, de rettenetes, ilyenek a csatornatisztítók például. És én mindig nagy-nagy tisztelettel gondolok azokra, akik ilyen mélyre ereszkednek értünk, hogy elvégezzék ezeket a fontos feladatokat, és de mondom, nem véletlenül Jézus egy ilyen nagyon kedves munkát vett fel. Meggondolja magát, és azt mondja, hogy szégyellem magam. Hogy mondhattam ilyet? És hát nem megy vissza az apjához azt mondani, hogy hát nem arra úgy, hogy az előbb így volt, ha lesz majd erre is idő, majd mikor tapossuk a szőrét, vagy szűrcölgetjük a mustot, akkor lehet, hogy azt fogom mondani, hogy apám, ne haragudjál, akkor amikor kiküldtél a szőrőbe engem dolgozni, akkor én nagyon csúnyán beszéltem vele, és azt fogja mondani az öregem, hogy nem is emlékszem erre, mert ő ilyen. Nem emlékszem rá, hogy te megbántottál volna engem. Nem véletlen, hogy zsidó testvéreik, mert nem ez az önmarcangoló hosszú bűnbánat az, amire bátorítják az embereket, hanem erre tessék megfordulni, és jó irányba menni, és megtenni azt, amit az apa kért. Nem érdekli őt igazán talán az, nekünk van inkább szükségünk arra, hogy egyszer megmondjuk bűnbánatban, hogy megbántottunk, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiamnak neveztessek. De belefolytja a szót az apai ölelés a tékozló fiúba is. Na de van nekünk egy másik testvérünk is, vagy mi magunk vagyunk ezek a másikak, akinek ugyanezt mondja az apa, amikor az előző így visszautasította, hasonlóképpen szól, és azt mondja, hogy én elmegyek, Uram, ha valakinél Károli Biblia van, de azt hiszem az új fordításnál is ott van, hogy ezt az elmegyek szót dőlbetűvel szedik, mert ez nincs benne a görög szövegben. Csak az én van ott. Én Uram. De beleértendő az, hogy ez valahogy úgy hangzana, hogy igenis. Összecsapjuk a bokánkat, és igenis. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Itt vagyok, hallok téged, Uram, és ebben benne van az, hogy rendelkezzél vele. Nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, mondja a hegyi beszédben, Jézus megy be a mennyek országába, csak aki cselekszik azért mennyei atyám. Mindegy, hogy miket mondunk, vagy miket gondolunk eleinte, mit teszünk utána. Olyan nagy hangsúly kerül erre az igenisre. Végén nem ment el kérdés pedig ez, hogy a kettő közül melyik teljesítette az Atya akaratát. Válasz annyira egyszerű, hogy még Vivi is tudja, mintha vélném hallani, hogy ezt mondja, hogy igen, tudja. Hát azt teljesítette, aki ugyanazt mondta, hogy nem megyek, de a végén mégis elment, és elvégezte azt a feladatot, amit tőle kértek. És akkor jön a példázatnak az értelmezése. Ha már keresztelő Jánosról beszélünk, akiről nem tudjátok, hogy honnan való volt. Eljött hozzátok János, lehet, hogy ő is talált volna jobb szórakozást ennél, de ezt mondta neki az Atya, hogy jöjjön el, fejével fizetett ezért az útjáért, ugyan. Eljött az igazság útját, és ti nem hittetek neki. Voltak mások, akik hittek. Van egy csavar persze ebben az értelmezésben, mert a munkától volt az előbb szó, amit egyesek megtagadtak, mások nem. De ti nem hittetek neki, ezek a prostituáltak, a vámszedők hittek neki, ti pedig, akik ezt láttátok. Láttátok, hogy az utca embere, sőt a megvetett párják, akikkel szóba se álltok, milyen nyitott szívvel közeledtek az ő üzenetéhez, ez se rendített meg benneteket. Ezt látva sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Az Úr megszólít bennünket, elénk jön, és azzal, hogy elénk jön, és feladattal bíz meg bennünk való hitéről, az irántunk való bizalmáról, az irántunk való szeretetéről beszél. És azt akarja, hogy nem magunknak érjünk, ne legyünk eltelve önmagunk istenítésével, kiválóságával, hanem ismerjünk fel alázatos Istenünknek azt a szándékát, az az ő akarata, hogy minden ember az igazság megismerésére eljusson, és ebben a csodálatos ügyben akar bennünket használni. Nem egy politikai tábor gyűjt, ahol vagyunk mi, a hangzatosan keresztények, és vannak a többiek, akikkel bármit megtehetünk, Isten szőlőjébe hív el bennünket, örömteli munkát akar adni. Boldogok, akik akár igent mondanak, akár először nemet, ott kötnek ki, vele munkálkodnak. Vég lesz majd az öröm, a születi dal, a szőlő csemegézése is az Úr örömet akar adni, abba akar bevonni ebbe a csodálatos történetbe, és ezért küldte Jánost, hogy szóljon az emberekhez, ezért küldte Jézust hozzánk, és Jézus ezért akar elhívni bennünket az ő tanítványaira. Krisztus követői lehetünk, ezt jelenti a keresztény szó. Hát akkor tegyük azt, amit ő mutatott, tegyük azt, amire ő elhívott bennünket.